T-Rádió. Barát a bajban.
Jó estét kívánok, a mi világunkat hallják, amelyben a Szentesi légimentőbázis immár nyugdíjas vezetőjével Józsa József úrral beszélgetünk. Adásom munkatársa Zentai László, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Az ember azt gondolná, hogy ha valaki elmegy nyugdíjba a mentőszolgálattól, akkor hát szép lassan hátradől, kertészkedik, fát nevel, nem tudom, mit csinál. A Szentesi légimentőbázis egykori vezetője dolgozik, de nem egy helyen, hanem három. Halló. Hát,
itt vagyok. Jelen pillanatban ki szeretnélek egészíteni, értek, segíteni szeretnék. Nagyon félrejtés volt mindenki, hogy én nyugdíjba megyek. Nem megyek nyugdíjba, mert hál' Istennek még van két és fél évem a nyugdíjig.
De miért nem vagy akkor a mentőbázis vezetője?
Lemondtam a bázis vezetésről, illetve leszálltam a helikopterről. Ennek, hát vannak némi okai, amiért én a bázis vezetését abba hagytam.
Aha. A csendből ítélve nem szeretné beszélni róla, tiszteletbe tartjuk.
De azt, hogy nem szeretnék volna beszélni, tudod, mert meg kell, hogy mondjam, jó érzéssel jöttem el, jó érzéssel hagytam abba. Tudod, vannak olyan gépek, amelyben vannak a rendszerben a fájlok, és a fájlok a rendszerben, ha nehezen jönnek le, akkor a előbb-utóbb észrevesz a rendszergazda, és törli a fájlokat. Mm-hmm. Most nem az, hogy ezt szerettem volna megelőzni, de eljött az a kor, amikor tényleg be kell látni azt, hogy vannak nálam fiatalabbak, agilisabbak, át kell adni a vezérlést, és át kell adni azt, hogy amit eddig megalkottál, azt vigyék tovább. És én úgy látom, most pont eljött az idő,
meg szerintem
abba kellett hagyni.
Igen, de szerintem még ebben az is benne van, hogy az ember igyekszik úgy intézni ezeket az ügyeket, hogy méltósággal, nem? Tehát lehet húzni, halasztani, és akkor egy ilyen kivéhet fogatlan oroszlánként visszamegyek a ketrecbe, meg lehet úgy is, hogy emelt fővel föláll, és azt mondja, hogy gyerekek, köszi, jó volt.
Én nem hiszem, hogy úgy mentem volna nyugdíjba onnan, hogy mint egy űzött és egy kivéhet oroszlán, hanem tényleg pont most én úgy érzem, hogy most kell abba hagyni, ha nem is a csúcson, mert nem érzem, hogy a csúcson lettem volna már az én értelmezésemben, hanem eljött az a fiatal dinasztia a bázison, amely kinevelődött arra, hogy azt a bázist, amit én megőriztem 10 évig, és megőriztettem a fiúkkal 10 évig, azt a rendszert ők tovább viszik, illetve azon már csak javítani lehet. Uh-huh. Sokan mondják, hogy magasra tettem a lécet, nem tettem én magasra a lécet. Én örülnék, ha azt megtartanák, illetve sőt, még tegyék följebb a lécet az elkövetkezendő generációnak.
Uh-huh. Na most akkor arról a 10 évről, ugye, 10 év, mesélj a 10 évről, hogy ez hogy volt annak idején?
Hát nagyon-nagyon jó visszaemlékezni rá. Talán ott kezdeném, hogy 2005-ben, amikor itt Budapesten megszűnt az úgynevezett országos mentőszolgálatnak, volt egy légimentő szervezete, akkor hát fájó szívvel itt kellett hagyni a légimentést, és 2 évre Ceglédre kerültem kivonuló ápolóként. Majd
annyit, nem szeretném megszakítani feleslegesen, de talán sokakat érdekelhet, hogy miért szűnt meg a légimentés.
A légimentő szervezet, tulajdonképpen akkor is történt egy ilyen átszervezés. Nem tudjuk, hogy miért történt, illetve valószínű, hogy egy modernizálás indult el. A mi ketteseknek a modernizálása is másképpen nem ment, úgy éreztem. Nem is akartam belefolyni, nem is akartam tudni róla, hogy miért. Egy váratlanul megszűnt, ott kellett hagyni, és kezdtem Cegléden. Majd volt egy nagyon kedves orvos, aki bátorításképpen, mert látta rajtunk akkor, hogy nagyon sokaknak letört az orra, letört a szalva, hogy úristen, nem tudjuk mit csinálni, és megszűnt a légimentés. Nekem azt mondta, hogy Józsa, ha egyszerűen közel kerülök a légimentéshez, úgy akkor téged visszavárlak. És az az orvos tartotta szavát, és ugye 2006-ban beindult, azért nagy nehezen beindult újra a légimentés, majd fejlődött, és 2008. februárjában szólt nekem az orvos, hogy azonnal gyere Budapestre, végezz el a 2 napos tanfolyamot, és onnantól kezdve tessék figyelemmel kísérni mindent, mert terve vettük, hogy építünk egy bázist a Délalföldön, de még akkor nem tudni, hogy hol volt. És akkor ment a szervezés, és végül is hál' Istennek egy nagy jó helyre a Szentes, mint az elégimentő bázis.
Milyen szempontok voltak? Most az a kedvék érezem, akik laikusak, és nem nagyon tudják, hogy
nagyon ez hogy van. Nagyon sokan belakadtak akkor folyni, hogy Jakab szállás legyen, Szeged legyen, Tehát akkor én úgy éreztem, hogy semmi olyan értelmes dolog nem. Tehát ráteszik a kezüket a térképre, illetve tesznek egy körzet, akkor jól látszik, hogy egy helikopternek a bevethetősége, ideális bevethetősége 70 km. Na most Szeged ugye nem volt, nem lett volna ideális, mert átment volna a kör Szerbiába.
Igen, igen.
Szentesen, ha meghúzták azt a 70 km-es kört, tökéletesen beleillett Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megye, de még a Jász-Nagykőszolnok megye nekem bizonyos területe is. És ott elkezdődött a bázis építése, majd újra szóltak, hogy kezdik el járni bázisvezetőjére, szóval ismerkedjük a bázisvezetői teendőkkel, majd nagyon gyorsan 2008. szeptember 16-án ideiglenes jelleggel, ugye mert akkor nagyon feszített a tempóba, kellett a légimentést beindítani Déleszöldön, szeptember 16-án ünnepélyes keretek között Szolnokon, a Honvédség területén megkezdtük a légimentést, amíg a Szentesi légimentő bázis
fölépült. Aha. Na most nem tudom, hogy az orvosról szeretnél-e beszélni, akinek tulajdonképpen az egészet köszönheted.
Nézd, ennek az orvosnak a neve, mert én bátran kimondom, dr. Turi Péter volt. Én kaptam érte hideget, meleget, ugyanis egy nagyon agilis orvosnak ismertem meg, aki szabadszájú volt, és én úgy érzem, hogy a szabadszája miatt kezdték őt is bántani. Nem, én bátran kimondom is ezt az orvost, mert büszkén mondom a nevét. Ez az ember tartotta a szavát 2005 után is, és 2008-ban nekem adta a bázis vezetését.
Hát azért tegyük hozzá, hogy én is hallottam jót is, meg rosszat is róla természetesen, de nem ezt akarom megbeszélni, hanem az biztos, hogy Magyarországon ugye a Turi doktor az, aki létrehozta azt a szállító légi egységet, ha lehet így mondani, amelyik talán, nem is tudom, hogy melyik gyerekeket hozta haza külföldről. Tehát egy ilyen mobil, repülőgépes, mentőautó felszereltségű járműparkkal rendelkezik, ami ugye megint csak azért érdekes, talán majd egyszer beszélgetünk vele, hogy egy hiányt volt. Tehát nincs olyan, hogy nagyon súlyos beteget repülőgéppel tudnánk hazahozni, hogyha ő nem lenne.
Igen, csodálkoztam tudod ezen is, hogy 2005-ben, amikor megszűnt a légimentőszervezet, mi a légimentőszervezetben úgynevezett külföldi betegszállításokat is végeztünk, merevszárnyúval, de voltunk helikopterrel is kint. Én például a legmesszebb Kanári-szigeten voltam, igaz, járatgépe, de hoztuk haza a betegeket. És akkor nem tudtam elképzelni, hogy ki fogja hazahozni nagy távolságból a betegeket, hogyan fog Magyarországon megteremtődni a légi mentőszállítás is tulajdonképpen. Biztosítók nem haraptak rá, biztosítókat nem érdekelte, fogalmam sem volt, de nem is akartam belefolyni. Mi nagyon szépen átköltöztünk december 27-én a Szentesi légi mentőbázisra, és kezdtünk berendezkedni. Majd tulajdonképpen, ahogy sikerült berendezkednünk, január 5-én, 2009. január 5-én megtörtént a hivatalos átadása a bázisnak, és onnantól kezdve hajrá, beindult a délalföldi légimentés.
Take off your coat, real. az Életrádiója. T-Rádió.
Hát én azt gondolom, hogy azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy te egy szerencsés ember vagy, nem?
Nem tartom magam szerencsésnek. Nem tartom magam szerencsésnek.
Hát de rákerültél egy vágányra, és az vitt szépen előre.
Én inkább úgy mondanám, hogy valahogy talán a sorsokat, hogy újra repülés közelébe került, mert ezt nem tudom, lehet, hogy beszéltünk róla, hogy én tulajdonképpen 74 óta kapcsolatban vagyok a repüléssel. 74-ben már motoros géppel repültem, aztán vitorláztam, ezüstkoszorús vitorláz voltam, és én imádok repülni, máj napig imádok repülni, és megkérdezd meg, hogy most mit érzek ezek után. Meg gondolom, ezt is meg akarod kérdezni. Mit érzek ez után, hogy én ott hagytam az egészet? Mondjam?
Én inkább azon gondolkozom, hogy minek kellett történnie, de ha nem akarod, akkor nem mondd el, minek kellett történnie, azon kívül, hogy fölnőtt egy generáció, akik már ott topogtak, és kérték, vagy szerették volna a saját maguk tehetségét megmutatni, vagy kivontatni. De gondold, akkor mondd el, hogy mit érzel. Meghaltál? Úgy képletesen?
Kérlek szépen, mit érzek? Megmondom őszintén, hogy még reggelente, mikor még föltelek, hirtelen fölébedek, hogy ja Istenem, ülök a kocsiba, azt megyek át, szinte becsukott szemmel át tudnék már menni Szentesre, annyit mentem. Vagy alkalomattán, mikor a bent szolgáltat vezettek Kecskemét, hallom őket repülni, volt már egy nyúlok a telefon, egy bevetés után meg akartam tőlük kérdezni, hogy megvan-e minden, megtaláltak-e mindent a laktárba, EU felszerelést. Vagy pedig szóltam az új bázisvetőnek, hogy jó lenne már megnéznénk a emésztőt, mert lehet, hogy most már kezdte el. De úgy Isten igazából felfogni, hál' nem is tudom, valahogy nem tudom még úgy felfogni, hogy úristen, nem megyek át, nem ülök többet gépre, nem repülök. Ezért is menekültem, mert ez is menekültem bele egy ilyen másodállásba a mentőszolgált után, ugyanis itt vagyok most Ferihegyen, és gépek közelében vagyok, hallom a hangjukat, valahogy ez egy kicsit számomra megnyugtatóbb.
De azért tegyük hozzá, nagyon fontos, gondolom, a te életedben mindenféleképpen fontos, hogy te nem vagy szentesi, ugye?
Nem vagyok szentesi, de aki engem megbízott annak idején a bázis vezetésével, az több évig együtt dolgoztunk itt Ferihegyen, mert annak idején Ferihegyen volt az eléggé mentőszervezet, és itt nagyon sokat repültünk, és nagyon sokat dolgoztunk együtt. De ha hidd el nekem, még azon is volt rajta vagyok, hogy szentesen egy élhető várost ismertem meg, és bőisten átköltöznék, vagy elköltöznék oda, hogyha lehet. Egy nagyon aranyos kis város.
Na egyébként kecskeméti vagy, nem? Jól emlékszem?
Kecskeméten lakom közel 40 éve, de én nem ott születtem, én a Jánosság szélén születtem, tehát Györgyén születtem, és hát a gimnáziumban Nagykőrösre jártam, és utána kerültem a Kecskemétre.
Igen, és de azért azt jelenti, hogy hány kilométer Kecskemét és Szentes között a távolság?
70 kilométer.
70?
Tehát bőven 70 kilométer egy óra alatt mindig az ember átért nyugodt körülmények.
Na jó, de most akkor kiszámolom, hogy 70 oda, 70 vissza a 140, és akkor ezt szorozzuk be, nem tudom, hogy hányal, hogy kijön a 10 év. Azért,
hát alud, ezt nem tudom, nem számoltam.
De azért, hogy mondjam, te azok közé tartozol, akik tettek is azért, hogy menjen, nem?
Igen.
Hát akkor a saját pénzéből költ arra, hogy utazzon 140 kilométert naponta, az áldoz, szerintem.
Benne is volt, de ezt meg kell, hogy mondjam, hogy hál' Istennek a légimentőszer, illetve itt a KFT nagyon sokat hozzájárult az utazási költséghez, tehát azzal is, hogy bázisvezetői pótlékot is kaptunk, meg ha útnyilvántartásba bevettük a kilométerünket, akkor költségtérítés is volt, de voltam is, amikor átjártam, úgyhogy nem is írtam be.
Hát, igen.
Volt egy olyan időszak, hogy na most át kell menni, mert nem ellenőrizni, soha nem ellenőriztem a bázist. Soha, de soha nem kellett ellenőrizni a bázist, mert hogy egy bázisvezetőnek az is a feladata közé tartozott volna, hogy ellenőrizze a bázist. De nem kellett. Én annyira megbíztam a kollégákba, annyira megbíztam a munkatársaimba, hogy egyszer sem lett átmenő, hogy most én akár egy alkoholszondás vizsgálatot, vagy akár egy valamilyen ellenőrzést, egészségfelszerelést.
Te válogattad őket, vagy kaptad?
Nem, én kaptam őket annak idején, még 2008-ban. Budapesten voltak ők is, úgynevezett hencs képzésen vettek részt. Budaörs még akkor kim volt a budaörsi bázis, a budaörsi reptéren. Két napos volt, kaptak egy elméleti képzést, majd egy napos gyakorlati képzés volt, gépek ismerete. Még akkor ugye Ekürel volt, ami Szentesre került, de már ott volt az ECI is, és abból is. Tehát mind a két meg kellett ismerkedni. És utána volt közülük több ember, akit már ismertem, régi jó kollégák, mentős kollégák voltak, tehát nem volt a társaság annyira ismeretlen. Viszont a barátkozás az nagyon gyorsan ment.
Te miért lettél mentő?
Miért lettem mentős? Nagyon-nagyon hosszú története van. Nem szeretnék ebbe belebonyolódni. Egy rossz énem miatt lettem tulajdonképpen a mentőszolgálatnak dolgozója 79. június 12-én. Úgyhogy ha jól számolom, most lesz 40 év, hogy beléptem a mentőszolgálatot. Mm-hmm. Ezt majd én négy szem közt elmeséljük, ne mutassuk el a nagy plénumot.
Jó, de az azt jelenti, hogy akkor 40 évvel ezelőtt te elszegődtél a mentőköz, és azóta volt, hogy elmentél, aztán visszajöttél?
Nem, soha nem volt. Most, amikor a bázisvezető lettem, a főállású részmunkaidőbe csináltam a mentőszolgálatot, tehát még mindig főállásban maradtam a mentőknél, és részmunkába csináltam, és úgy csináltam a bázisvezetőit. Uh-huh. És mindemellett persze koordinátorkodtam Budaörsön is.
Óriási. És most meg ugye ott vagy a Dávid Feriéknél, az AMS mentőszolgálatnál, aztán irányítasz Kecskeméten, a mentés irányításban.
Igen, most már teljes állásban vagyok Kecskeméten, a mentőszolgálatnál szolgálatvezető vagyok, és följöttem ide az AMS-hez. Egy hónapban körülbelül 3-24-et megcsinálok itt az AMS-nél.
És ez miért jó neked?
Kerozinszag. Itt is kerozinszag van, hajtóműnek az aját hallom, érted? Meg azért itt is van egy-két dolog. Érdekes dolgok vannak itt is, akár kényszerhelyzet van.
Há, hogyne.
Gyöle kell hozni, akár utas lett rosszul. Tehát itt is találkozol azért betegforgalommal, nem annyit, mint a mentőszolgálatnál, de főképpen inkább a gépek miatt.
Igen, de hát én foglalkoztam a kislányjal, aki ugye meghalt, vitték volna Ausztriában, Moldáviából, ugye ilyen szívműtétre, és meghalt gyakorlatilag ott a repülőtéren. Dávid Feriékkel elég sokat beszélgettünk róla, nem volt régen, szeptember, október, valahogy így november.
Igen, hallottam róla, de hogy konkrétan nem ismertem.
És ugye akkor is ugye elcsodálkoztam rajta, hogy azért milyen óriási nagy dolog, hogy egy nemzetközi repülőtéren vizsgázik a magyar mentés ügy, ha lehet így mondani, kicsit fellentősen, nem? Mert ahogy beszéltem, a Topa Tamással beszéltem, aki gépkocsi vezető volt akkor, azt hiszem.
És, igen, dolgozunk együtt a Tamással.
És igen, és akkor ugye mondja nekem, hogy fölment a fedélzetre, és mindenki mereven is csöndbe ült, és nézte a mentőket. És ez egy óriási dolog szerintem, ott valami csodát tenni egy ilyen nemzetközi igen. járon. Neked igen, van valami tudom. Emlékezetes történeted, amire azt mondod, hogy hát ezt soha nem fogom elfelejteni, és siker volt.
Számtalan ilyen van, de legutóbbi ez nagyon a szívemhez nyúlt, megkeresett egy úriember, ugyanis tudod, volt ez a 10 éves bázis avatási ünnepségünk volt Szentesen, és ott a tévében készítettek velem interjút, akár a tévében, akár a rádióban, megemlítettem egy esetet.
Ezt most ha Jóska, ha kérhetném tőled, akkor csigázzuk a hallgatókat, jó, beteszünk egy zenét, meg az egész felvételt úgy, ahogy van, és akkor visszahívunk, jó? És történet folytatódik persze természetesen, csak ugye azok kedvére most kezdték el hallgatni ezt a beszélgetést, tudni kell, hogy mi korábban kezdtük el rögzíteni, és amikor kell, mindig beépítjük a következő helyre ezeket a kis paneleket, úgyhogy néhány perccel folytatjuk Józsa Józseffel, a Szentesi Mentőállomás egykori állomásvezetőjével a beszélgetést ezzel a történettel.
The part of you that's drifting over me. And when I wake, you're never there. And when I sleep, you're everywhere. You're everywhere.
És akkor most van idő azt a történetet szépen kibontani, amit abba kellett hagyni, bocsánat, csak nekünk figyelembe kell venni az időket is. Úgyhogy most hallgatjuk Kora Józsefet, aki ugye a tévében szerepelt, aztán megkereste egy férfi.
Ott az ünnepségen, még a bázison interjút készített a Dél-Magyar interjút készített, illetve a Szarvas TV-s, és valószínűleg ez a férfi látta, akihez szarvasra mentünk infarktushoz. Csak mentőautó volt kint a helyszínen. Mi elláttuk, ilyesmi doktora voltam, meg a Tálas Csaba pilótával egy iskolaudvarában, tehát nem beszállszó, egy iskolaudvarában tudtunk leszállni. Elláttuk maximálisan, felmonitoroztuk, megkezdtük a mobilizálását a helikopterhez, majd a helikopterben a betétel előtt, és persze teljesen föl volt monitorozva, az úr egy hirtelen eltment kamerafibrillálásba, és hát úgymond a kamerafibrillálásra meghalt. Nagyon gyorsan kiütöttük, és úgy elkezdtem mondani, hogy ó, de jót aludtam. Hát mondtuk neki, uram, maga nem aludt, maga a Jóistenhez készült, nem akart elhinni. Na mindegy, és az úr látta a tévébe, és messengeren küldött nekem egy üzenetet, hogy nagyon szépen köszönöm, amit értetettünk, és haláli jó egészségnek örvend. Na, ez ami a munka gyümölcse. Mm. És számtalan ilyen volt. Volt egy postás, akit már a levegőbe kezdtünk el animálni, pillanatokat leszálltunk, és a postás egy hónap múlva írt levelet, hogy szeretné megtekinteni a bázist. De volt olyan régebben, hogy idős bácsi a feleségével és a lányával ott kopogtatott a bázis kapuján, hatalmas adag narancssal és csokoládéval, köszönöm, amit értetettünk. Tehát ezért érdemes, és ezért érdemes még a mentőknél is dolgozni, tudod, ez a hálálkodás, ezt soha nem lehet elfelejteni.
Igen. Most az jutott eszembe, hogy egyébként a helikopter fedélzetén az ápolónak, amikor nincsen beteg, van dolga, vagy nincsen?
Mi úgynevezett paramedikus besorolásban vagyunk, tehát mi mindig elölülünk. Tehát mindig elölülünk, ugyanis a paramedikusnak egy olyan szata is van, hogy maximálisan részt kell venni a pilóta segítésébe, tehát a repülésbe. Érteni kell a navigáláshoz, érteni kell a meteorológiához, érteni kell az alapvető műszereknek a beállításához, ugyanis az ELTI is dupla műszerek vannak benne, tehát ugyanúgy nekem is be kellett állítani a légnyomást, és ugyanúgy figyelni a meteorológiát, ugyanúgy figyelni előre, jobbra-balra tájékozódni, bármit észrevettél.
Hát akkor ilyen pilóta-szerűen is működik az ápoló ezek
szerint. Hát ráfoghatjuk, így van, ráfoghatjuk, hogy tulajdonképpen majdnem, hogy egy másodpilóta az illető. Ráadásul most már hál' Istennek eljutottunk oda is, és én is részt vettem még tavaly áprilisban, hogy ugyanúgy a pilótákkal kimentünk Bükeborgba, szimulátorba, tehát ugyanúgy repültünk. Sőt, volt egy olyan feladat, mert a maga a szimulátor kétkormányos, hogy magának a harmadiknek kellett vezetni a helikopter. Így, ahogy, ahogy tudta, tehát meg kellett ismerkedni ezzel, és hidd el nekem, teljesen más szemmel jöttünk ki onnan, teljesen más szemmel néztek. Én mondjuk repülést oda voltam, tehát én nem, de többiek, azok soha nem repültek életükbe, más szemmel néztek a pilótára, hogy úristen, ezt meg kell csinálni a levegőbe, és a véletlenül ilyen adódik. Tehát mindenféle helyzetet a szimulátorban, a hajtómű tűztől az akkumulátor meghibásodásig, a hajtómű harokrécsor meghibásodásig mindent el lehet idézni, bonyolult időjárásba lenni, és ezek az emberek teljesen más szemmel néztek a pilótára.
Meg hát végül is, ha baj van, akkor tud segíteni, nem?
Minden további nélkül, sőt, kötelezés, amit a pilóta mond, az köteles végrehajtani a paramedik. Tehát önállóan nem dolgozhat, tehát önállóan nem cselekedhet, ugye, mert a parancsnok a fedélzete mindig a pilóta, de amit a pilóta kér is, illetve a pilóta mond, a köteles végrehajtani a paramedikusnak.
Ugye annak idején nem is olyan régen volt egy új eljárásrend, amit meg kellett tanulni a mentőknek. Ugye Temesvári doktor volt akkor még ennek a programnak a felelőse, ez a bizonyos légútbiztosítás, amit egyébként a légi mentőktől vettek át, és akkor már gondolkoztam azon, hogy ugye nagyjából, ahogy én látom, egy mentőhelikopterben tulajdonképpen minden olyan felszerelés fönt van, bent van, mint a rohanmentőben, csak lehet, hogy kicsibe, vagy nem tudom mibe, de viszont vannak különleges protokollok, amiket a Földön nem használtak korábban. Hogy ennek mi volt az oka? Hogy a levegőben több történt, vagy szélesebb spektrumba lehetett beavatkozni?
Nem se levegőbe. Tulajdonképpen már kezdettől fogva, még a Túri Péter időszakában elkezdődött a úgynevezett egységes eljárrendeknek a kialakítása, tehát ami egészen Miskolc, tehát minden helikopteren végre kellett ugyanazt az eljárásrendet végrehajtani, attól eltérni nem volt szabad. Most ezt a menedzsment továbbfejlesztette, és végül így alakították ki, és így Temesvári Péter is hazahozta ezt az úgynevezett eresit. Tulajdonképpen a helikopterben nincs kicsinyítve minden nagyon jó, nagyon flottul el van helyezve, és most már hál' Istennek a mentőszolgálatnál is kezdik így. Tehát két olyan táska van, amit a helyszínre viszel, és egy monitor. Abba a két táskába mindent megtalálsz, és mindent ugyanott, ha Miskolcon belenyúlsz abba a táskába, ha éppen Sármerékén belenyúlsz a táskába, mindent ugyanott találod, és minden ugyanúgy működik. Na most az, hogy kevesebb dolog van benne, az csak azért van, mert egy feladatnál maximálisan, tehát egy bevetés után még egy bevetés végre tudunk hajtani, nyilvánvalóan a felszerelésünk elfogy, de viszont az üzemanyag is fogy, tehát mi már üzemanyag függő is vagyunk, tehát több bevetésre nem tudunk. Tehát így van kiszámolva, hogy egy, maximum kettő feladat ellátására alkalmas a felszerelés. A felszerelés. Igen, mert tudod, az üzemanyag az végül is csak korlátozottan van helikopterbe.
Na most az, hogy 70 km az ideális hatótávolság egy mentőhelikopternél, az pont ezért, az üzemanyagért van, vagy az idő, ez az idő, tehát a 70 km megtétele még egy optimális időn belül megtörténik, vagy mitől 70 km a 70 km?
Tulajdonképpen az a 15-20 perc az, ami, mert ezek az ECG-k számolhatjuk úgy is, hogy egy perc alatt 4 km tesznek meg, ugye utazó sebességünk az 240 km/h, tehát ez a bevethetősége, ami ideális, az a 70 kilométeres kör, amit ideálisan el tud érni, és nyilvánvalóan hathatósan be tud avatkozni, természetesen a földi egységgel kiegészítve. Ha nincs földi egység, akkor természetesen saját magunknak kell megoldani. Van írva szintén a OMSZ-nál is a protokoll, hogy mikor kell a légimentést segítségük kérni, de mikor kell riasztani a helikoptert.
Igen. Még egy pillanatra visszamennék, nem kötözködésképpen, csak ha jól emlékszem, akkor nem kaptam választ arra, hogy, hogy a mentőhelikopterek azok miért járnak előrébb már a beavatkozás tekintetében? Tehát egy csomó dolgot csinálnak már régóta, amit még a földiek majd csak most vannak megtanulni.
Nyilvánvaló azért, mert az OMSZ egy hatalmas nagy struktúra tulajdonképpen, mint személyzetileg, mint felszerelés szempontjából. A régi mentésnél pedig egy kisebb létszámú csoport van, ahol nagyon gyorsan meg lehet tanítani. Tehát az OMSZ-nál azért, ha mentőállomásokra mész, vagy éppenséggel mondjuk a régióknak a központjában mész, nagyon nehéz. Nagyon nehéz úgy az embereket oda hívni, hogy na most akkor teljesítsük, illetve vizsgázzunk belőle. A régi mentők kisebb a létszám, természetesen
jobban tudják nagyon követni.
Nagyon jól meg lett alkotva, így van, és nyilvánvalóan 3 nap alatt, tehát 3x2 nap alatt ezt végre tudjuk hajtani, mert ugyanis minden évben volt egy olyan feladatsor, amit végre kellett hajtani ismeretből, tehát 2 napos úgymond szenáriók voltak elméletből és gyakorlatból.
Köszönöm szépen. Egy picit megint meg kell állnunk az engedvéért, de aztán folytatjuk természetesen.
T-Rádió, ami felvizet.
Most tulajdonképpen akkor ugye 40 éve dolgozik Józsa József mentőtiszt, jól gondolom, ugye?
Mentőszakápoló vagyok.
Mentőszakápoló úr az Országos Mentőszolgálatnál. Meddig tervezed az ott létet még a mentőknél, 40 év után?
Hát tulajdonképpen a nyugdíj az, ahogy jól számolom, 2,5 év még a nyugdíjig. Aha. És hát nem szeretném abba hagyni. Nem szeretném abba hagyni. Ha megtűrnek a Minnyírés Országos Mentőszolgálatnak, akkor még részt veszek.
Hát vannak szép példák.
Akkor elmegyek
más. Hát Megyeri Laci bácsi is elég sokáig ott volt a mentő között a mentés irányításnál. Nem?
Igen.
Golopenca főorvos úr is ott van. Tehát vannak szép példák.
Igen, értelek, csak tudod, hogy mondjam, egy idő után azért jönnek fiatalabbak, és mi meg öregszünk. És amit mondottam neked, hogy vannak fájlok, amik úgy nehezen jönnek nap le, és ez a fájlokat egyszer csak a rendszergazda törölni fogja, amit én szeretnék megelőzni. Figyelj, ha érzem, én maximálisan szeretnék még maradni nyugdíj után is, de ha érzem egy picikét is, hogy már nem úgy tudok irányítani, mint ahogy eddig irányítottam, akkor kénytelen vagyok felállni. Nem azért, hogy úgy rúgjon, aki, hogy éppenséggel szégyenkezve menjek el, hanem az ember ismerje be, hogy kérem, elment az idő fölötted, technika más, mert ugye már a gyerekek azzal születnek, hogy az iPhone a kezükben van, meg a iPad is a kezükben van, és most már csak azon keresztül tudnak egymással kommunikálni, de nagyon jó kommunikálnak. Például az én unokám is jobban kezeli a számítógépet, illetve jobban kezeli, mint én magam. Mert ezzel születtek, ezt be kell ismerni, és akkor tényleg abba kell hagyni.
De tetszik ez a bölcsesség, azért sok mindenkiben ez nincs meg így. Szerintem akkor kapják a sztrókot, nem?
Azt látod, nem szeretnék. Én addig szeretnék legalább élni, még nagyapám élt 92 éves, ahhoz meg Isten nyugosztalja. És úgy szeretnék, ahogy ő. Csöndben aludt kórházban, abszolút nem volt. Orvosnál nem volt, és csöndben aludt otthon.
Na most mit szólt ez a 40 évhez a család? Feleség, gyerek, nem is beszéltünk meg róluk.
Nejem azért ismeri, mert hát, hogy mondjam, mit szólnál, nejem is az több mint 40 éve, sőt nyugdíjasként dolgozik még mindig a kórházban, ő már lassan már közeledik az 50 felé.
Mit csinál ő?
Ő most a onkoradiológián dolgozik, ott dolgozott sugárterápiában, de előtte röntgenes volt, a sugárterápiában most pedig az adatlapokat úgynevezett kódolják, az adatlapokat, tudod, a beteganyagot kódolnak délutánonként, amit elvégeznek. És délbe elmegy, este hazajön. Tehát mi ugye úgy éltünk, hogy tudtuk, hogy mind a ketten egészségben dolgozunk, tudtuk, hogy mivel jár, haza soha nem vittünk egyetlen egy problémát se, meg be sem vittünk a munkatársi problémát, de nem is volt. Hát a gyerekek azok, egyik itt él Pesten, a másik otthon van még velünk, a harmadik az Győr mellett lakik, elismerték, illetve hát mindenki. Sőt,
van közöttük mentő?
Nincs.
Fájlalod?
Nézd, annak idején édesapám 42 évet dolgozott a vasútnál, és lettem vasútes, és nem is fájlalt. Nem, mindenki válaszol azt, ami a szívéhez közel áll, illetve amit szeretne csinálni.
Milyen tervek? Milyen tervek vannak még neked?
Nézd, a 10 éves milyen tervünk van? Nem tudom. Mondom azt, hogy hagyja magam sodródni egy kicsit, de nem. Nagy tervem nincsen. Csak az, hogy be tudjam fejezni becsülettel a mentőszolgálatnál a munkámat. Ennyi. Tehát nagy tervem abszolút nincs.
Díjak, jutalmak eddig?
Erről ne beszéljünk.
Hát legalább három dolog van, amiről nem akarsz beszélni. De semmi baj nincsen, csak mondom, hogy már ez
hát a harmadik. Nézd, utoljára még itt valamikor, még itt a légi mentőszervezetnél kaptam Horavec Béla díjat.
Hát az a legmagasabb, nem?
Igen, de ezt még itt kaptam. Azóta talán hozzám se szóltak. De nem fájlalom, nem. Én elvégzem becsülettel a munkámat, majd értékelik valamikor, egyszer. Nézd, a nejem is. Nejem se kapott semmit, pedig ő meg még becsületesebben végig dolgozta a kórház éveket, és ő se kapott semmit. Nem kell, nem hiányzik.
Te keserű ember vagy?
Valamikor igen, valamikor nem. Valamikor jól esne, valamikor meg kapja az, aki megérdemli. Lehet, hogy én nem érdemlem meg, nem tudom.
Szóval rosszul esik.
Néha igen. Tehát valahogy régebben, még amikor kezdtem annak idején, voltak jutalmazások a mentőszervezetnél is, akár írásbeli dicséretek, akár pénzbeli van. Na, régebb óta vannak pénzbeli jutalmaink, tudod? És az valami, és ez szinte ösztönzőleg hat. Most sajnos az omsztár inkább arra mennek rá, hogy hát nem sem az, kibe tudnak berúgni, ám az, hogy jó mennyire a munkás, ezért mindenre képes végignézni az esetlapoktól kezdve, végighallgatni a forgalmazásodat, végighallgatni a telefonbeszélgetésedet a bejelentővel. Megfordult a világ, tudod? Teljesen megfordult.
Na most mentés irányító rendben van, és ez az AMS, ez miért kell? Hát ott dolgozol Kecskeméten, küldöd a helikoptert, nem tudom milyen a különböző helyszínekhez, a különböző szintű mentőautókat. Miért kell még pluszba ráadásul, mi szükség van az AMS mentőszolgálatra?
Figyelj, én még inkább szélesebben vonulnék a szakmába, tudod? Ahhoz, hogy te mentős irányító vagy, ott csak a feladatokat veszed föl, a bejelentéseket
meg hát adott tovább. Hát,
illetve adom ki a mentőautóknak, nyilvánvalóan kihez milyen mentőegységet tudok küldeni, de viszont szakmát nem, úgy nem vagy benne a szakmába. Tudod? És hát itt az AMS-nél nincs ugyan nagy betegforgalom, de előfordulhat egy olyan kényszerhelyzetben, a múltkor is volt egy kényszerleszállás, itt egy Cipruson Manchesterbe menő járat, ahol olyan helyzet elé állítottak, hogy van egy eszméletlen, és ott a helyük, benne a gépen nem tudsz mit csinálni, nincs hely. Tehát onnan azonnal ki kell emelni, az alapvető légibiztosítás végrehajtása mellett azonnal ki kell onnan emelni a gépből, és nagyon gyorsan lehozni a gépről. Tehát ott nem tudsz mit csinálni, egy pici szűk hely van. Tehát ott se újraélesztést nem tudsz végrehajtani, egy magas légibiztosítás, tehát semmit nem tudsz csinálni. Azonnal ki kell emelni, és ez is egy feladat tulajdonképpen. Igaz, hogy nagyon ritkán van, de ez is egy feladat. És mondom, azért a kerozingőz az itt is megvan.
A mentőtisztség az miért marad ki?
Ez is egy olyan hosszú folyamat, hogy kétszer felvételiztem a mentőtiszti főiskolára. Mindenkét legelőször az én hibám volt, a nyakasságom és a nagy pofám miatt, és utána már megjegyzett az akkori főigazgató, és utána nem is erőltettem. Most mondjam azt, hogy nem az, hogy örülök neki, de mint mentőszakámpoló, annak idején bejártam fél Európát betegszállítással.
A Kanári-szigetek, az de érdekes lehet, az ott mi volt a Kanári-szigeteken?
Az egy hatalmas távolság volt, a Kanári-szigeteken egy beteg beesett a átriumban, a szálloda átriumában, összetörte magát, és őt kellett hazahozni, természetesen már teljesen stabil volt, viszont nem engedték haza, csak mentőkísérlete, így van, vákummatracba. Mm. És egy orvossal mentünk ki, vákummatracot, a monitort, és nyilvánvalóan egy táska, amiben minden felszerelés benne volt, azzal mentünk ki egyik nap, és a másik nap charterjáratunk. Kifelé menetrendszerünk járta, visszafelé pedig charterjárat jött. Még akkor 254-es volt, az volt az utolsó repülés a 254-esnek, azzal hoztuk haza. Egy ülés, illetve 6 ülés le volt fektetve, és arra fektettük rá vákumot, azba a hölgyet, és úgy hoztuk haza Magyarországra.
Józsefet hallották, a Szentesi mentő bázis egykori vezetőjét, a még mai napig is 40 éves mentő múltal a háta mögött aktív férfit, aki abszolút szimpatikus, ahogy már annak idején találkoztunk Kecskeméten, akkor is szívembe zártam. Remélem, a hallgatók is ugyanezt tették ezzel az adással, vagy az adás következtében. Munkatárs volt Zentai László, Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiótól.